Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm Önöket a Monetáris Tanács kamatdöntőülését követő tájékoztatónkon, amelyen Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke ismerteti a tanács döntését és annak hátterét. Tisztelettel kérem elnök urat, hogy kezdje meg a tájékoztatót.
Köszönöm szépen, jó napot kívánok valamennyiükkel, tisztelettel köszöntöm alelnök urat, kollégáimat, a sajtómunkatársait, valamennyiüket. Szeretném röviden összefoglalni, amennyire ez rövid tud lenni, a mai monetáris tanács kamatdöntőülésén történteket. A monetáris tanács a mai ülésén, és indítom ezt a... áttekintette a makrogazdasági és pénzügyi piaci folyamatokat. A következőkben ezekről szeretnék kicsit hosszabban beszélni. Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappálya alatt alakultak. Eközben a hazai eszközök kockázati felára továbbra is stabil. Ennek megfelelően a monetáris tanács a mai ülésen az alapkamatot 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte. Előre tekintve a kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euróbevezetéssel kapcsolatos várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják. A monetáris tanács elkötelezett az inflációs cél elérése mellett. Az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján fogunk dönteni, figyelembe véve a globális fejleményeket, a hazai inflációs kilátásokat és a kockázati megítélést. Itt fontos kiemelni, hogy az MNB az idei munkatervének megfelelően tavasszal megkezdte az inflációs cél felülvizsgálatát, erről augusztusban már alelnöki szinten röviden tájékoztattuk Önöket. Ez egy több lépcsős folyamat, és jelenleg is zajlik. Az eredményekről várhatóan az ősz folyamán fogunk beszámolni. A mai kamatdöntés hátterének ismertetését a nemzetközi folyamatok értékelésével kezdem. A globális befektetői hangulatot továbbra is a közel-keleti geopolitikai fejlemények határozzák meg. A világpiaci olaj- és gázárak magasak, változékonyak, ami a nemzetközi inflációs környezet szempontjából kockázatot jelent. A konfliktus egyértelmű lezárása egyelőre nem látszik, és az ellátási láncok helyreállása a lezárást követően is időigényes folyamat lesz. Így a háború globális növekedésre gyakorolt hatása továbbra is bizonytalan. Az előttünk álló időszakban ezek a fejlemények továbbra is kiemelt figyelmet érdemelnek. A meghatározó jegybankok részéről mérsékelten emelkedő kamatszintet áraz a piac. A Federal Reserve részéről az idei év végéig egy, az Európai Központi Banktól legfeljebb 2 kamatemelésre számítanak a piacok. Összességében a nemzetközi hozamkörnyezet magas, a fejlett gazdaságok hosszú kötvényhozamai másfél évtizedes csúcsérték közelében vannak. Az emelkedő kamatpályák, valamint a fejlett piaci magas hozamkörnyezet magában hordozza annak a kockázatát, hogy a feltörekvő piacokról tőkekivonás történik. A következő hónapok során kiemelten figyeljük azt, hogy a meghatározó jegybankok milyen időzítéssel hajtják végre a kamatemeléseket. A hazai devizapiacra áttérve azt látjuk, hogy a forint továbbra is az elmúlt hónapokra jellemző erősebb sávban maradt. Az elmúlt hónap során az energiahordozók árainak emelkedésével párhuzamosan a forint is gyengült, amit korrekció követett. Változatlanul kiemelt figyelmet érdemel a forint árfolyam régiós összevetésben nagyobb volatilitása, valamint hogy az árfolyam együtt mozog az energiaárakkal. A devizapiac stabilitásának fenntartása támogatja az inflációs várakozások horgonyzását, ezáltal hozzájárul az árstabilitás eléréséhez és fenntartásához, ami köztudottan a jegybank legfontosabb mandátuma. A hazai eszközök kockázati felára alacsonyabb szinten stabilizálódott az elmúlt hónapokban. A 10 éves állampapír hozamaink a lengyel hosszú hozamoknál alacsonyabban alakulnak, miközben a német állampapírokhoz mért hozamkülönbözetünk nem változott érdemben az előző kamatdöntés óta. Összességében tehát a hazai eszközök kedvező kockázati megítélése az államadósság finanszírozását segíti elő. Lépjünk tovább az inflációs folyamatokra. A fogyasztói árak 1,2%-kal emelkedtek éves összevetésben júliusban. Az infláció ezzel a jegybanki toleranciasáv alatt alakult. A júliusi adat alacsonyabb volt az inflációs jelentés előrejelzésénél és az elemzői várakozásoknál, valamint sok éves összevetésben is a legalacsonyabbnak számít. A maginfláció júliusban 1,9%-ra csökkent az előző havi 2%-ról. Havi összevetésben a teljes fogyasztói kosár ára mérséklődött, a maginflációs kosár pedig 0,3%-kal drágult. Előre tekintve arra számítunk, hogy az áremelkedés üteme az év hátralevő részében és a jövő év folyamán is a 3%-os jegybanki cél alatt alakul. Áttérek az inflációs adat részleteire. A csökkenés elsősorban a feldolgozatlan élelmiszerek és a nem tartós iparcikkek lassuló árdinamikájához köthető. Az iparcikkek éves inflációja 0,5%-ra mérséklődött. A termékkörben megfigyelhető árcsökkenés arra utal, hogy a stabilan erősebb árfolyam dezinflációs hatása fokozatosan megjelenik. Az MNB besorolása szerinti élelmiszer árak 4,9%-kal mérséklődtek tavaly júliushoz képest. A termékkörön belül a feldolgozatlan élelmiszerek ára 7,7%-kal, a feldolgozott élelmiszereké pedig 3,5%-kal csökkent éves összevetésben. Tehát feldolgozatlan 7,7, feldolgozott pedig 3,5%-kal csökkent. A piaci szolgáltatások viszonylag magas árdinamikája felmaradt, az éves alapú árindex 5,6%-ra emelkedett. A szolgáltatások körének 1,1%-os havi áremelkedése nagyrészt a banki és a telekommunikációs szektor önkéntes árkorlátozások utáni átárazásához kötődött. Ez a tényező a 2017-2020-as időszak átlagát meghaladó havi árváltozás mintegy 3/4-ét magyarázta. Térjünk át a reálgazdasági folyamatokra. Ezek bemutatását az aszály helyzettel kezdem. A világpiaci élelmiszer árakat az idei évben csupán mérsékelt emelkedés jellemzi, ahogy az az ábrán is látható. Ezen kívül kiemelendő, hogy az európai viszonylatban az elmúlt 5 év átlagához hasonló terméshozamok várhatóak. Az agrár és élelmiszer piac erősen integrált, ezért az alacsony globális élelmiszerinfláció mellett a hazai inflációs hatás rövid távon mérsékelt maradhat, annak ellenére is, hogy Magyarországon az aszály mértéke a 2022-ben tapasztaltnál is súlyosabb. Ugyanakkor az átlagosnál lényegesen melegebb és szárazabb időjárás a mezőgazdasági teljesítményt érdemben visszafoghatja. Az aszály helyzet tartós hatásaival kapcsolatban a szeptemberi inflációs jelentés keretében adunk majd átfogó értékelést. Egészségére. Növekedés. Térjünk át a növekedésre. A GDP éves összevetésben 1,7%-kal nőtt a második negyedévben. A statisztikai hivatal tájékoztatása alapján a növekedéshez leginkább a szolgáltató szektor járult hozzá. A Az ipar teljesítménye szintén pozitív volt, míg a mezőgazdaság fékezte a gazdasági növekedést. Összességében ez azt jelenti, hogy a makrogazdasági kilátások a júniusi előrejelzéssel összhangban alakulnak, azonban az ipari termelés bővülése a korábban vártnál gyorsabb, míg a mezőgazdaság teljesítménye, ahogy korábban is említettem, az aszály miatt visszafogottabb lehet. Havi konjunktúra indikátorok tekintetében mind a kiskereskedelmi forgalom, mind az ipari termelés bővülése folytatódott éves összevetésben. Az igazított adatok szerint az ipari termelés volumene 4,1%-kal, a kiskereskedelmi forgalom pedig 3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Előre tekintve arra számítunk, hogy az elérhetővé váló uniós források lendületet adhatnak a beruházásoknak is, ennek növekedési hatása fokozatosan jelentkezhet. Bérdinamika, a bérezési folyamatokra áttérve, a hazai bérdinamika továbbra is élénk. A versenyszférában a nominális bérdinamika 8-9% között alakult az elmúlt időszakban. Májusban a bruttó átlagkereset 8,5%-kal nőtt éves összevetésben. Az alacsony infláció mellett ez azt jelenti, hogy a reálkeresetek növekedése változatlanul élénk. A munkanélküliségi ráta eközben az Európai Uniós összevetésben is kifejezetten alacsony. Fizetési mérleg adatai. A fizetési mérleg júniusban 111 millió eurós többletet mutatott. Ez a tavaly júniusi egyenlegnél némileg magasabb, ami mögött a külkereskedelmi egyenleg javulása áll. Az áruexport növekedése meghaladta az importét, így az áruegyenleg emelkedett. A közel-keleti konfliktus júniusban átmenetileg oldódott, az energiaárak is csökkentek ekkor, így a júniusi fizetési mérleg statisztika az energiaegyenleg mérséklődését tudta regisztrálni. Előre tekintve a folyófizetési mérleg 2026-ban átmenetileg enyhe deficitet mutat, majd egyensúlyi szint körül alakul. Mindezek alapján a monetáris tanács a mai ülésén úgy ítélte meg, hogy az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett alappályánál alacsonyabban alakultak, a hazai kockázati megítélés pedig kedvező maradt. Ez a két hazai tényező a monetáris politikai mozgástér fennmaradását eredményezte. A monetáris tanács ennek megfelelően folytatta a júniusban jelzett utat, és az alapkamatot 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte. Az inflációs kilátásokra ható, gyakran ellentétes irányú nemzetközi és hazai tényezőket ugyanakkor folyamatosan figyelemmel követjük. Előre tekintve a hazai kockázati megítélést a költségvetési pályára és az euróbevezetésre vonatkozó várakozások, illetve a külső piaci környezet befolyásolják. Végezetül az előretekintő iránymutatásunkkal kapcsolatban azt emelném ki, hogy a monetáris tanács az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján hozhat majd döntést, tehát egy hónap múlva tudunk ezzel kapcsolatban érdemit mondani. Köszönöm a figyelmüket!
Köszönöm szépen, elnök úr! Most pedig kérdések következnek. A kérdéseket csokorba szedve gyűjtjük a jól bevált gyakorlatnak megfelelően. Kérem, várják meg, amíg a mikrofon megérkezik. Kezdjük innen bal oldalról.
Jó napot kívánok! Imre Lőrinc vagyok, az M4 privát bankártól. Azt szeretném megkérdezni egy bankelnök úrtól, hogy mi az elsődleges oka az inflációs cél felülvizsgálatának. Némileg áll naiv a kérdés, nyilván az euró bevezetése kapcsán szükséges ez, de hogyha még ezt tudná részletezni, azt nagyon megköszönöm, és hogy van-e bármiféle egyeztetés ezzel kapcsolatban, vagy kifejezetten a felülvizsgálat kapcsán a kormányzattal, és azt szeretném még megkérdezni, hogy ha a jelenlegi folyamatok kitartanak, esetleg enyhülés is jöhet a közel-keleti konfliktusban, akkor most milyen szenáriót lát a legvalószínűbbnek? Tudom, hogy majd szeptemberben látjuk a részleteket, de jelen pillanatban egy mini kamatcsökkentési ciklus folytatása valószínű lehet-e az őszi hónapokra? Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Gyűjtsünk össze két-három kérdést.
További kérdés van esetleg? Csóhely Ildikó, Köztelevízió.
Köszönöm szépen. Nem a mai döntéssel kapcsolatos a kérdésem. A Transparency International Magyarország vezetője Ligeti Miklós közérdekű adatigényléssel fordult a jegybankhoz még júliusban a 25. január 1-től érvényes ingyenes szerződések tekintetében. Önök nem teljesítették ezt az igényt, és a NAIH-hoz, az adatvédelmi hatósághoz, Péter Falvi Attila vezette hatósághoz fordult Ligeti Miklós. Hol tart most ez az ügy? Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy holnap megkezdi a munkáját az MNB-s pénzügyi visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság, és Forsthoffer Ágnes házelnök asszony már jelezte, hogy hamarosan fényderül a Balaton akaratjai úgynevezett közpénzsüllyesztő ügyeire is. A jegybanknak milyen eszközei vannak, hogy segítse a vizsgálóbizottságnak a munkáját, vagy milyen típusú együttműködés lesz önök között? És a harmadik kérdésem, tudom, hogy a költségvetés módosítása az a fiskális politikának a része, de Kármán András pénzügyminiszter úr bejelentette, hogy 7,5%-osra módosítják a 26-os költségvetési hiánycélt. Ez a monetáris politikára lehet-e hatással? Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, elnök úr parancsolja.
Köszönöm szépen. Lesz még lehetőség további kérdésekre, tehát senki nem marad le. Kezdem először a, ugye úgy fogalmazott, hogy az infláció felülvizsgálat, tehát az inflációs cél felülvizsgálatáról van szó, hiszen inflációs jelentéseket negyed évente adunk, és az inflációt folyamatosan, nyugodtan mondhatom, hogy napi szinten vizsgáljuk, vagy monitorozzuk. Ami az inflációs cél felülvizsgálatát illeti, az Európai Unióban ma Magyarországon van a legmagasabb inflációs cél, és ha abból indulok ki, hogy a kormány elkötelezett szándéka az euró bevezetése, akkor nyilván ennek a célnak a felülvizsgálata az a monetáris politika számára is ad feladatot. Ezt a munkát kezdtük el a kollégáimmal, alelnök úrral, főközgazdász úrral, többi kollégával. Ennek már vannak előkészítő anyagai. Tehát én azt tudom megfogalmazni, hogy valóban a kiinduló pont, amit ön is a kérdésében említett, helyes, hogyha az euró bevezetésen gondolkodik az ország, akkor ebben nem csak a kormánynak, hanem nagyon sok más szereplőnek is van teendője, többek között a jegybanknak és a monetáris politikai oldalnak, és ebben egy kulcskérdés az inflációs célnak a felülvizsgálata. Ez a munka most zajlik, most folyik, amikor ebben lesz eredmény és lesz tájékoztatás vagy beszámoló, akkor ezt meg fogjuk tenni. Tehát eddig is arra törekedtünk, hogy transzparens módon tájékoztassuk önöket arról, hogy milyen munka folyik, amikor van döntés, és nyilván ezt a döntést a jegybanknak kell meghoznia, akkor erről tájékoztatjuk önöket is, és ebben a kérdésben pedig tekintettel arra, hogy az elmúlt hetekben azért a kormánnyal, ezen belül a pénzügyminisztériummal több érdemi megbeszélés is volt. Nem erre a kérdésre vonatkozóan, hanem más ügyekben nyilván tájékoztatni fogjuk a illetékes tárcát is. Ami a második kérdés, közérdekű adatok. Most erre egy kicsit hosszabban szeretnék válaszolni, mert én magam is meglepetéssel szembesültem a helyzettel, de ez egyáltalán nem baj. Kezdjük először is azzal, hogy 2025. március 4-e óta a jegybank új vezetése törekszik arra, hogy transzparens módon, átláthatóan szülessen meg minden döntés ebben az intézményben. Ennek megfelelően működünk. Erre egy példát hozva mondhatom, hogy az új vezetés alatt jelentősen tudtuk racionalizálni a költségeket. 14%-kal csökkent a tavalyi évben már a működési költségünk, és azon dolgozunk, hogy ez a költség még csökkenthető legyen. A jegybank eddig is, ezután is minden olyan közvetételi kötelezettségének eleget fog tenni, ami jogszabályokon alapul. ennek maradéktalanul eleget teszünk. Támogatási szerződéseinket negyedévente publikáljuk a intézményünk honlapján. Ezen felül a saját gazdálkodásról is rendszeresen beszámolunk, tehát féléves és éves jelentést teszünk közzé a honlapunkon. Éves összehasonlító elemzést készítünk, amelyet megküldünk a pénzügyminisztériumnak is, az ÁSZ-nak és az országgyűlésnek is. Negyedéves beszámolót készítünk, amelyet megküldünk a pénzügyminisztériumnak. Éves pénzügyi tervet készítünk elő, amit szintén megküldünk a pénzügyminisztériumnak. És éppen a múlt hónapban vettem részt a Parlament Gazdasági Bizottságának az ülésén, ahol a 2025-ös üzleti évünkről számoltam be a bizottság tagjainak. Tehát ebben is minden módon maradéktalanul törekszünk arra, hogy eleget tegyünk a jogszabályoknak. Na most, ami a konkrét adatigénylést érinti, az fontos kiemelni, hogy ez az adatigénylés, ez jóval részletesebb adathalmazra vonatkozott. A jegybanki alapfeladatokhoz kapcsolódó szerződésekre vonatkozott annál, mint amit a jegybank az információs törvény alapján eddig közzétett. Tehát ebből következően eddig ilyen típusú adatbázist nem is képeztünk. Ilyen adatbázist nem készített a jegybank, sem a mostani vezetés, sem az előző. Tehát tulajdonképpen hálás lehetek az adatigénylőnek, hogy rávilágított egy pontra, ahol eddig mi eltérő módon jártunk el, mint mondjuk a kormány szervei, a minisztériumok. A jegybank új vezetése, bocsánat, hagyj fejezzem be, és aztán hát, ha megelőzöm a további kérdéseket. Tehát a jegybank új vezetésének ugyanakkor nincs semmiféle titkolni valója. Tehát mi, ahogy eddig is, ezután is mindent publikussá fogunk tenni. Arról tájékoztattuk az adatigénylőt, hogy ilyen adatbázist eddig nem képeztünk. Az adatigénylő ezt követően fordult a NAIC-hoz és a sajtóhoz. De mivel nincs titkolni valónk, ezeket az adatokat közé fogjuk tenni. Tehát a kollégáim már dolgoznak azon, hogy ez a több száz adat, ami eddig nem volt összerendezve semmiféle formában, mert nem kellett ilyen típusú adatokat szolgáltatnunk, ez rendelkezésre álljon. És bár jogszabály a mi jogi álláspontunk szerint ezt nem írja elő, én helyén valónak tartom, hogy tovább növeljük a transzparenciát, és az eddigi gyakorlatot bővítve rendszeresen közzétegyük a jegybank alapfeladataihoz kapcsolódó szerződéses információkat is. Itt egy mellékmondatot nyitok, ez természetesen nem érinti azokat a kérdéseket, amik mondjuk a devizatartalék kezeléséhez, aranytartalék kezeléséhez, vagy más repo, swap line meg egyebekhez tartoznak. És még egy pontot tennék hozzá, hogy azt is kértem tegnapi nap a kollégáimtól, hogy vizsgáljuk meg az Európai Központi Bank gyakorlatát, mennyiben tér el az a magyar jogi szabályzástól. Ha itt bármiféle eltérést látunk, akkor nyilván a állami tulajdonos képviselő szerv, tehát a pénzügyminisztérium felé fogunk fordulni, kezdeményezve akár törvénymódosítást is. Tehát ebben a helyzetben még egyszer hangsúlyozom, ilyen adatbázisunk eddig nem volt, ilyet most össze fogunk állítani, ezt megküldjük az adatkérőnek is, nyilvánossá tesszük bárki által, ez kereshető vagy megtekintető, nincs ebben a tekintetben sem titkolni valónk. Úgyhogy ezt egészíteném ki azzal, hogy amennyiben az Európai Központi Bank gyakorlata ettől még szélesebb vagy eltérő, és ez nem illeszkedik a hazai gyakorlattal, ott pedig kezdeményezőként lépünk majd fel.
Elnézést kérek közbevetni, hogy Ligeti Miklós konkrét paragrafusokra hivatkozva fordult Péter Falvi Attila vezette adóhatósághoz.
Ettől független, tehát mi most ezt publikáljuk, de ettől független engem is jogilag is érdekel, hogy a jegybank jogi álláspontja és a Transparency International-nek a jogi álláspontja miért tért el egymástól. Mert a mi, most nem akarok nagyon hosszabban belemenni, ugye az információs önrendelkezési jogról és információ szabadságról szóló 2011-es 112-es törvény alapján értelmezzük azt, hogy mit kell nyilvánosságra hoznunk. Ezekről pedig egy általános közzétételi listát az infotörvény egyes melléklete tartalmaz. Ezeket mi rendelkezésre is bocsátjuk. Egyesületek támogatása, oktatási, kulturális, szociális, sporttevékenységet, ezeket közzétesszük. Amit ezen túl nem tettünk közzé, az azok a típusú szerződések, amelyeket, hogy pontosan idézzem, függetlenül attól, hogy a vonatkozó adatok közérdekű adatok, olyan esetekben, amikor nem egyértelműen alkalmazandó a közzétételi kötelezettség az MNB-re, mivel az MNB valóban nem költségvetési szerv, ezek eddigi gyakorlat szerint nem kerültek publikálásra. Ezt változtatjuk most meg önkéntesen, és hozzuk ezeket nyilvánosságra. Na, tovább megyek a kérdésekben. Még talán annyival hadd egészítsem ki, hogy a vizsgálóbizottságok is szóba kerültek, és ugye egy vizsgálóbizottságtól már kaptunk konkrét adatkérést, ez a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Ennek a bizottságnak az adatigénylése is igen jelentős adatmennyiséget jelent, ezt most állítjuk össze. Nagyon bízom benne, hogy még a hét vége előtt ezt meg tudjuk küldeni ennek a vizsgálóbizottságnak. És ahogy ön is kérdezte, én is arra számítok, hogy nyilván az MNB korábbi gyakorlatát vizsgáló bizottság működése kapcsán szintén képződik majd olyan adatigénylés, amivel bennünket megkeresnek. Mi állunk ez elé. Arra hívnám fel a figyelmet, hogy a nyár folyamán is mi magunk adtunk át olyan iratokat az ügyészségnek, ami az úgynevezett Optima Quartz alapítványi ügyben a jegybank rendelkezésére állt. A mi célunk az, hogy lehetőség szerint segítsük a nyomozó szerveknek a munkáját ebben a tekintetben. És hát abban is bízok, hogy az országgyűlés elnök asszonyának a bejegyzését látva, hogy hamarosan megoldást találunk a Balatonakaratjai üdülőnek is a sorsára. Ugye mi világossá tettük 2025-ben, hogy az alapfeladatra koncentrálunk, és ebben én nem érzem beletartoznom, de a kollégáim sem azt, hogy üdültetési kérdésekkel foglalkozzunk. Úgyhogy az ingatlan eladó értékesítés alatt van. Nyilván a szükséges lépéseket előkészítjük, hogyha erre egyébként érdemi vételi ajánlat nem születik. És végül a harmadik kérdés, ez a fiskális hiánycél. Hát ez a fiskális politikát érintés, ahogy többször elmondtam már önöknek, egymás kölcsönös felelősségi viszonyai tiszteletben tartva működik az MNB, mind a kormányszervekkel, mind más hazai és nemzetközi intézményekkel. Abban a véleményben, amit a költségvetési tanács kiadott, abban benne van a jegybank elnökének és munkatársainak is a véleménye. Ez egy közös álláspont, ezen túl én külön nem kívánom kommentálni a fiskális javaslatot.
Köszönjük szépen, elnök úr, RTL-el haladjunk tovább.
Balázs Barnabás, RTL, egy pontosító kérdéssel kezdeném. Lesznek-e olyan szerződések, amelyeket a jövőben sem kívánnak közzétenni, vagy minden szerződést közzétesznek, amiket a Transparency International kért? Ez az első kérdésem. A második pedig, hogy másfél éve vezeti a jegybankot. Ez idő alatt tapasztalt-e olyan jelet, ami arra utalna, hogy Matolcsy György vezetése alatt nem volt minden rendben a jegybank gazdálkodásával? Köszönöm.
További kérdések? Menjünk vissza Reutershoz.
Köszönöm szépen, Szakács Gergely vagyok a Reuterstől. A közleményben ugye már több egyére említi a monetáris tanács, hogy az egyik körülmény, ami befolyásolni fogja a kockázati megítélést, az a költségvetési hiánypálya következő évekre. A pénzügyminiszter ma délután ugye korábban már jelzett magasabb idei hiány ellenére megerősítette azt az elkötelezettséget, hogy 2030-ra a kormány teljesíti az euróbevezetés kritériumait, többek között ugye a 3% alatti költségvetési hiányt. Ez az elköteleződés, ez lehet egy olyan tényező, ami esetlegesen támogatja következő hónapokban további kamatcsökkentéseket. Köszönöm szépen.
Köszönjük. Elnök úr, parancsoljon.
Igen, hát ahogy említettem, a előbbi kérdése a szerződése kapcsán, ugye a jegybanki működésnek vannak olyan területei, amelyek nem publikusak. Tehát nyilván az, hogy a tartalékkezelés, a deviza vagy aranytartalék kezelés, a különböző repo, swap line szerződések, intervenciós megállapodások pénzügyi intézményekkel, ezek nem publikusak. Ezek eddig sem voltak azok, ez az európai gyakorlattal összhangban van. De ami a működésünk alapfeladat részét illeti, azok publikussá fognak válni. Mi arra törekszünk, hogy ezek a szerződések mindenki számára követhetőek, átláthatók legyenek. Ha valakit az érdekel, hogy melyik céggel szerződik, példát mondok, automosóban a jegybank, tekintse meg, semmilyen titkolnivalónk nincsen, vagy ha éppen, hogy a ásványvíz, ami az asztalon van, az honnan származik és mennyire, ebben is semmi kifogásolni valót nem látok. Engem pont az lepett meg az ügy kapcsán, hogy ez a gyakorlat, ami az MNB-ben volt, az eltért attól, amit kormányzati erőletem során tapasztaltam. Én azt hittem, itt is ez a gyakorlat van, de nem, ez egy más kávéház. Úgyhogy ebből a szempontból követni akarjuk a lehetőleg transzparensebb gyakorlatot, és ezeket közé kívánjuk tenni. Mit tapasztaltam az elmúlt másfél évben? Elhivatott kollégákat és komoly szakmai tudást. Erre kell építenie a jegybanknak a jövőben is. Amit meg más tekintetben tapasztaltam, azt mások is tapasztalták. Éppen ezért bontottunk föl szerződéseket korábbi működtetőkkel, üzemeltetőkkel. Éppen ezért tettünk feljelentést már több ügyben is a jegybank igazgatósága részéről. Ugye emlékeztetnék arra, hogy itt, ahol ülünk a Szabadságtéri Székházban, ennek a kivitelezési költsége is véleményünk szerint egy túlárazás során jött létre. Ebben is feljelentést tettünk tavaly októberben, tehát várjuk a nyomozó hatóságoknak a munkáját. Ami a fiskális elköteleződésre vonatkozik, az mindenképpen nagyon fontos üzenetértékkel bír a befektetők irányába, és a mi számunkra is. Ugye napi szinten találkozunk rengeteg külföldi befektetővel, aki Magyarország iránt érdeklődik, befektető, állampapírt vásárol, és így tovább. Szeretnénk, hogyha egyre inkább világosabbá válna az a elköteleződés, ami a kormány oldaláról az euróbevezetés kapcsán úgy tűnik, hogy megvan. Ez a mai, én nem hallottam még ezt a nyilatkozatot, de meg fogom majd nézni, ez a mai pénzügyminiszteri bejelentés is szerintem ebbe a körbe tartozik.
Köszönjük, elnök úr. Láttam még a Bloomberg részéről.
Köszönöm szépen, Simon Zoltán, Bloomberg. Fiskális pályával kapcsolatban kérdezném, ha jól értelmezem, akkor itt az a kérdés, hogy mennyire lesz megalapozott bármilyen euró bevezetési cél vagy kritériumnak az elérése, annak függvényében, hogy hogyan alakul a hiánypálya. Ebből a szempontból ez a 7,5%-os, igen magas, Európai Unióban is kimagasló hiánycél, ez mennyire sodorhatja veszélybe azt az elköteleződést, hogy reálisan 2030-ra teljesüljenek az euró bevezetési célok. Mai napon már a City közgazdászai mondták, hogy ez alapján sokkal reálisabb egy ilyen 2030-as évek közepe, semmit mondjuk a 20-as évek vége, 30-as évek eleje. Ez az egyik kérdés. A másik említette elnök úr, hogy több lépcsős felülvizsgálata folyik az inflációs célnak. Ezt úgy értelmezzük, hogy majd az új hiánycél, ami hát végül is majd nyilván az Európai Központi Banknak az inflációs céljába fog torkolni, de hogy időközben akár több lépcsős hiánycél lesz, akár a 3% és a 2% és az LKB 2%-os célja között, tehát hogy nem egyből, hanem majd meglátják, hogy milyen pályán fog ez haladni. És a harmadik, itt Balaton akaratja szóba került, nekem az is érdekelne, hogy a Globe Trade Center, ugye a Varsóban jegyzett tőzsdei cége az alapítványoknak, Optimának, ha jól értem, az Optimál kiadott egy közleményt, hogy értékesíteni kívánja ezt a 60% fölötti részesedését, meg tudja erősíteni, elnök úr, hogy ez a cél, milyen stádiumban van ez, és mi történik az értékvesztéssel, ugye akár itt, akár a Balaton akaratja, meg egyéb befektetésekkel. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Elnök úr, parancsoljon.
Kezdem ez utóbbi kérdéssel, mert a transzparenciában állunk az is beletartozik, hogy olyan kérdésekbe, amire nincs teljes körű rálátásunk, azokkal nem foglalkozunk és nem szólunk bele. Tehát bármilyen meglepő, az Optima ZRT és a Padmé működésében mi nem szólunk bele. Itt az alapítói feladatokat láttuk el, amikor ott a kurátor, vezérigazgató lemondott, ezeket pótoltuk szerintünk megfelelő szakemberekkel. Ez volt a mi felelősségünk, de ettől kezdve az, hogy ott milyen konkrét üzleti döntések születnek, ez távol áll a jegybanktól, nem is volna szerencsésebb egyébként beleszólni. Ami a fiskális pálya mozgását illeti, én erről elmondtam már a véleményemet, ambiciózus célnak tartom mindenképpen, hogy 2030-ra a feltételeket teljesítsük, vagy teljesíteni tudjuk. Ez egy ambiciózus cél. Nyilván a kormánynak vannak ehhez eszközei, van lehetősége, és hogyha ők úgy látják, hogy ez a cél teljesítető, akkor ennek megfelelően nyilatkozik a miniszter úr. Arra felhívnám a figyelmet, hogy a pénzügyminiszter úr többször elmondta, hogy az ősz folyamán két olyan anyag készül még, amelyik a befektetők számára igazodási pont lehet. Az egyik a 2025-es költségvetésnek az összeállítása október folyamán. Látunk ebbe jobban bele, és egy olyan három éves pályának a felvázolása, ami ez a 2030-hoz vezethet el logikusan. Tehát én türelmet senki nevében nem tudok kérni, csak azt gondolom, hogy ez a munka folyik a kormányzat intézményeiben, a pénzügyminisztériumban, és októberben az ősz folyamán látunk majd reálisabban. Amit azért hozzá kívánok tenni, hogy a költségvetési tanács abban a véleményében, abban a 37 oldalas véleményben, amit közzétett a tegnapi nap folyamán, abban azért felhívta arra a figyelmet, hogy jó lenne, hogyha 2026 során képződik olyan megtakarítás, aminek az esélyét nem lehet kizárni, akkor ezek elsősorban adósságcsökkentési és hiánycsökkentési célra kerülnének felhasználásra. Tehát ebből a szempontból mi azt gondoltuk megerősíteni, hogy jó lenne olyan típusú pályát befutnia a fiskális politikának 2026-ban, ami már ebben az évben is törekszik arra, hogy minél kisebb hiány és minél kisebb államadósság alakuljon ki.
Köszönjük szépen, elnök úr. Egy utolsó kérdés, még láttam maga szóltán.
Bocsánat, még volt az inflációs cél. Igen, azon gondolkoztam, még volt egy kérdés. Inflációs célban én elmondtam, hogy ez a munka most folyik. Tehát nem vagyok hivatott arra, hogy a munka eredményéről számoljak be. Amikor lesz ennek a munkának eredménye, és ahogy itt utaltam is a felvezetőben, ez hamarosan a szeptemberi inflációs jelentés időszakára már megtörténik, akkor erről tájékoztatjuk majd önöket.
Köszönöm, Bagaev Zoltán vagyok. Én sem akadok le a fiskális ügyekről, témáról. Ugye ön is tagja a költségvetési tanácsnak, ön személy szerint mit tart a legnagyobb kockázatnak a 26-os módosított költségvetéssel kapcsolatban? Továbbá most, hogy hivatalossá vált a kormány hiánycélja 7,5%-kal, ezt fogják egy az egyben átvezetni a szeptemberi inflációs jelentésben. Kérdezem ezt azért, mert Kármán Andrásnak volt egy megjegyzése, odaszúrása a Magyar Nemzeti Bank számára a mai tájékoztatóján, hogy ő nem értette, hogy a júniusban, amikor már tudható volt, hogy legalább 6,8%-os hiánnyal tervezett még az Orbán kormány is, akkor egy ennél alacsonyabb hiányszámmal kalkulált a Magyar Nemzeti Bank. Tehát hogyan lehet ezeket a dolgokat összhangba hozni? Harmadik kérdésem pedig említette, hogy rendszeresek az egyeztetések a pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank között. Milyen témák kerülnek ilyenkor napirendre? Ezek pénzügyi stabilitási kérdések? Különböző forgatókönyveket mérlegelnek arra az esetre, hogyha esetleg romlana a befektetői környezet? Gondolok itt arra, ami most az Egyesült Államokban történik, hogy az ottani pénzügyminisztérium például jelentősen bővítette, tágította a mozgásterét kötvényvásárlások. Köszönöm.
Még kérdés?
Akkor
nincs. Akkor válaszolnék ezekre is. Az első kérdésére válaszolva, ez egy háromtagú testület, tehát nem, hogy mondjam, mindenki bemondására áll össze egy anyag, hanem ezt egy vita előzi meg. A vita tartalmazza a testület álláspontját, és mivel a testületnek tagja vagyok én is, ez az én álláspontom is. Tehát abban a 36-37 oldalban, ami publikáltunk, mindent elmondtunk a kockázatokról, elmondtuk azt, hogy hol látunk feszültségpontokat, és elmondtuk azt is, hogy reálisnak tartjuk azt a módosítást, amit a kormány előkészített. Ami a hiányszámokra vonatkozik, én nem hallottam ezt a odaszúrást, jó munkakapcsolatban vagyunk a pénzügyminisztériummal, nem is akarjuk ezt elrontani. Mi mindig abból indulunk ki, amit a kormány hivatalosan közöl. Tehát többször előfordult már az, hogy nem megerősített álláspontok, vélemények hangzottak el, de ezekre a jegybank hivatalosan nem reagálhat. Mondok önnek egy példát, jól ismeri ár és topok, vagy kamastok kivezetése, és így tovább. Tehát mindig abból indulunk ki, ami tényszerűen megtörténik. És ebben a szempontban az utolsó kapaszkodó pontunk ez a 6,8% volt, tekintettel arra, hogy mi a monetáris politikáért vagyunk felelősek, nem a fiskális politikáért, és a fiskális politika belső mozgástere azért az lényegesen nagyobb, hogy a fiskális folyamatokat módosítani tudja, mint a mi egyébként véleményünk, vagy a mi rálátásunk. És a harmadik kérdésre vonatkozóan pedig egy kicsit egyoldalú voltam, mert nem csak a pénzügyminisztériummal van munkakapcsolatunk, hanem több más minisztériummal, tárcával is. Többek között mondjuk igazságügyi minisztériummal is van munkakapcsolatunk. Például amikor a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalnak a felállítása volt, akkor jeleztünk több olyan jogszabályi pontot, amelynél úgy gondoltuk, hogy nem az Európai Uniós irányelveknek megfelelő módon járnak el. Ezeket figyelembe is vették, és ennek megfelelően módosították például a jogszabálytervezetnek a szövegét. Úgyhogy ebből a szempontból a kormány több intézményével van munkakapcsolatunk. Egyes pénzügyi törvények módosítását nemrég fogadta el, szerintem a júliusban a parlament. Ebben a jogszabálymódosításban is volt együttműködés a pénzügyminisztérium és a jegybank között. Tehát ez a, és azt tudom mondani, vannak napi szintű egyeztetések jogszabálymódosításról, és természetesen hát vannak nagy, hosszú távú kérdések. Ha itt lesz álláspont, például az inflációs cél tekintetében a jegybankon belül, erről tájékoztatni fogjuk majd előzetesen a pénzügyminisztériumot.
Köszönjük szépen elnök úrnak, amennyiben nincs további kérdés, ezzel tájékoztatónk végéhez értünk. A monetáris tanács következő kamat döntő ülése szeptember 22-én lesz. Addig is jó munkát kívánok, köszönjük, hogy eljöttek.
Én is köszönöm a kérdéseket, viszontlátásra.